utoso. Chateaubriand, Rabelais, Homéros és Shakespeare mellett említi, zsénimernek tartja, és azt mondta róla, hogy ő teremtette meg a francia irodalmat. Franz pedig azt állította, hogy a világ legkülönösebb, legmegdöbbentőbb, legcsodálatosabb könyvét írta meg. Rabelais fél lábbal még a középkorban áll, idehúzza ízlése, nyelve, a jelképes mese, a gunyoros csípős hang, másrészt már ízig-vérig a reneszánsz gyermeke, azzá teszi enciklopédikus műveltsége, gondolati gazdagsága és szabadsága. Forrongó korban, gomolygó gondolatok közt írta 20 esztendőn át hosszú regényét. Ez a mű persze nem egész regény, legalábbis a mai szokványos értelmezésben. Azt is mondhatnunk, hogy a 16. század Larousse-a, amelyben megtalálhatók a kor nevelési elgondolásai épp úgy, mint a 16. század kártyajátékai. De megismerkedhetünk benne a kor társadalmi viszonyaival, jogi, eszmei, katonai problémáival. Képet alkothatunk a testedzés kérdéseiről épp úgy, mint a szakácsművészet fejlettségéről. Az 5 könyvből álló mű tartalmát elmondani nagyon nehéz, illetve felettébb könnyű. Nehéz, ha a maga teljességében burjánzó csapongásaiban akarnánk bemutatni a Rabelais-i folyamat egész áradását. De könnyű is, mert aránylag egyszerű magja van. Pantagruel, a Gargantua nevű jóságos és bölcs óriás fia, rengeteg viszontagság után hajóra száll, hogy a Kínában található isteni bugykostól végre épületes választ kapjon az élet és a boldogság nagy kérdésére. A tanácsot kissé szűkszavúan és félreérthetően ugyan meg is kapja. Így áll. Rabelais művészetének egyik legmegnyerőbb sajátossága az, hogy kitűnő mesélő. Ritka adomány ez. Nem minden bokorban terem olyan író, aki így tud mesélni, méghozzá bármiről, hiszen nem csak az számít, amit mond, hanem az is, ahogyan mondja. Mesélőkedve kiapadhatatlan forrás, bőven bugyog, áradása ellenállhatatlan, akár szelíden csobog a partalan mederben, akár zúgva, bőgve bágtat. Az első pillanatban talán meglepő, ha a realistának állítjuk azt az írót, aki épp a tarajosan háborgó, szeszélyes képzelet szertelenségéről híres. Pedig mindenütt megtörtént esetekből indul ki, költői leleményessége a valóság talajára épül, és látomásai reális víziók. Fáradhatatlan kíváncsisággal követte kora minden megnyilvánulását. Minden értékelte, kormányzás, politika, földrajzi kutatás, gyarmati expedíció, erkölcsi dilemma vagy hitvita. De nem csak a kor és a társadalom érdekelte, bőven merített saját életéből is. A kutatók bizonyították, hogy például a Gargantua 2 fő mozzanata, azaz az óriás gyermekkora neveltetése és a pikrokoluszi háború való átélt epizódokra támaszkodik. Az író olyan pontosan feltünteti, hol játszódik a cselekmény, hogy a kutatók az egyik kritikai kiadásban közölték a háború hadszínterének térképét. Ahogyan a reneszánsz minden problémája szerepel benne, épp úgy megtaláljuk a vajudókor valamennyi alakját is. Ezek részben történelmi, részben költött figurák. Az óriási komédiában, amely vetekszik Dante és Balzac színjátékaival, ott nyüzsög, él, hal, szeret, nevet, ágál, deklamál, hadonászik, pápa, király, püspök, szerzetes, hadnagy, bíró, orvos, poéta, bölcselő, deák, polgár, pásztor, földmíves, tanító, testedző, színjátszó, földbirtokos, kereskedő, hajós, zarándok, és ahogy mondani szokás, sokan mások. Pozitív hősei egyrészt bölcs humanisták, másrészt vérbő, népi figurák. Három óriás, inkább az elmélet embere, akinek utópiáját a gyakorlat emberei, Pán Őrzs és János testvér váltják valóra. A mellékszereplők közt is vannak olyanok, akik elsősorban a szerző elveinek a megtestesülései, de olyanok is, akik több-kevesebb elevenséggel megformált, életből vett figurák. A pozitív mellékfiguráknál sokkal színesebbek a negatív mellékalakok, akiket a szerző gyűlölt, vagy akik megvetett társadalmi rétegek, illetve eszmék képviselői. Ezek javarészt a karikatúráig eltúlzott jellemek. Pörökbecsű alkotása mindenek előtt szatirikus mű, sőt elmondhatjuk, hogy a világirodalom egyik legjobb szatírája. Rabelais a szatirikus író szertárából bőven merítve minden fegyverfajtát felhasznál, hogy bátor és hatékony gúnnyal győzelemre vigye a humanizmus ügyét. Hosszú ideig az irodalom történet és a közönség a nagy író művében főleg csak a humort, a kacagnivalót látta. Egyesek a vidámság tűzhányójának nevezték, és a jókedv orgiájáról beszéltek. Rabelais valóban kiváló komikus író, akivel csak Aristophanes, Molière és Cervantes vetélkedhet. Nem véletlen, hogy a Gargantua előhangjába bevette az arisztotélészi mondást, nevetésről ismerszik az ember. A kiáradó jókedv, a dévaj öröm, a kajánság, sőt a kujonság jellemzi a legjobban. Mindenütt nevet, mindenki nevet. Nevet, ha haragszik, nevet, ha örül. Rajta kívül is sok nagy nevettető van a francia irodalomban, de az ő nevetése a legegészségesebb, a legmagabiztosabb, az ő vérmérséklete a legderülátóbb. Közismert megállapítása, hogy Molière vígjátékai sokszor már majdnem tragédiák. Általában a francia humorban sok a józanság és a számítás. Ezért van közelebb Rabelais e tekintetben is Shakespearehez, vagyis a hömpölygő ős erőhöz. Szólnunk kell még páratlanul dús, kifejező stílusáról és verhetetlenül gazdag nyelvéről. Stíliét szóval meghatározni nem lehet, írta Neményi Ambrus, első magyar ismertetője, az csupasz eszély, meglepetés és eredetiség, valóságos vegyüléke a pátosznak és a trivialitásnak, az ünnepélyes fennköltségnek és a köznapi póriasságnak, a tudományosságnak és hiszékeny mesemondásnak, a finom megfigyelésnek és nyers durvaságnak. Egyik legfőbb jellemvonása az, hogy nem is annyira elbeszélő stílus, mint beszédstílus. Elevenül cseveg, bőszen vitázik, mindig virgonc és harsány. Persze, olykor vaskosan sikamlós is, sokan csak ezért fordulnak hozzá. Szívesen folyamodik mindenféle színesítő fogáshoz, betűrímhez, hangutánzó szavakhoz, vagy végelláthatatlan felsorolásokhoz. és a széles körű szónoki kifejtés eszközéhez. Nem csak a francia literatúra, hanem a világirodalom egyik legszínesebb írója. Nyelve különösen a szóbőség terén páratlan. Használ franciásított görög és latin szavakat, saját maga fabrikálta kifejezéseket, régi szólásmondásokat, népi közmondásokat, alvilági szavakat és rengeteg beolvasztott idegen szót, valamint roppant sok tájnyelvi elemet. Szatirikus szókincse még nagyrészt középkori, stílusa azonban már a reneszanszé. Nyelvteremtő Langhesse jobban rányomta bélyegét a későbbi századok francia nyelvére, mint a korabeli költők együttéve. Egyetlen író sem gyakorolt egymaga olyan tartós hatást a francia nyelv fejlődésére, mint ő. Neki is a ma klasszikusoknak sorsa jutott osztály részül, akiket sűrűn idéznek, akiknek aranymondásai szájról szájra járnak, szóleleményei az anyanyelv eleven vérkeringésébe kerültek, hasonlatai szálló igékké váltak, de magát a művet már nemigen olvassák. Éppen ezért csak örvendezhetünk annak, hogy az olcsó könyvtár révén most, ha töredékesen is, de magyarul is eljut a tömegekhez, hiszen a maga korában a népről írt a népnek. Olyan nemes ponyva volt ez a regény, amely megérdemelné, hogy bestseller legyen. Bajomi Lázár Endre.